Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ma este is van a Bajnokok Ligája, természetesen már az elődöntőknél jár a Bajnokok Ligája, és elsőképpen a Manchester City és a Real Madrid csapott össze az elődöntők közül, ezt rendezték meg a mai estén. Koppányi Gerivel fogom átbeszélni ezt a meccset, aki most már jó hosszú ideje visszatérő vendége a podcastnek, úgyhogy természetesen emiatt is van itt, illetve még mielőtt belecsapunk a meccsbe, egy kis kulisszatitkot hagy áruljak el, hogy itt a Baumstark Tibor narratíva gyártó művek azért hozott össze kettőnket erre a találkozóra elvileg, mert hogy próbálok óvatosan fogalmazni, bár ez nálad lehet, hogy kevésbé fontos, mert hogy egyikünk sem indiferens a két csapattal szemben, ez nálam a Manchester City, nálad pedig a Real Madridot jelenti, ha minden igaz.
Igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyire lehet coming out-olni kedvenc csapatok tekintetében. Én azt hiszem már lecsúsztam arról, hogy ezt nagyon-nagyon eltitkoljam, de szerintem nincs is ezzel semmi baj, amíg tudsz úgy értékelni, hogy nem teljesen elborult gondolatmenettel próbálod védeni a saját csapatodat.
Na hát remélem, hogy akkor ez sikerülni fog a következőkben mind a kettőnknek. Tudjuk le a kötelezőket a legelején, 1-1 lett az eredmény, Vinicius Junior a 36. percben talált be, Kevin De Bruyne pedig a 67. percben egyenlített. Úgyisten igazából nagy zicser nem is volt ezen kívül a mérkőzésen szerintem, aztán majd meglátjuk. Azt beszéltük előtte is, meg én azt gondolom talán a lehető legjobb megközelítésnek, hogyha végigmegyünk az elejétől a meccsnek, mert hogy az lenne az alapfelvetésem, hogy az első és a második félidő az teljesen más játékot mutatott. Az első félidőben más karakterisztikák jöttek ki, és ott azért zömében a City irányított, illetve majd mindjárt gondolom megemlékezünk a Real Madridnak a játékának a töréséről, hogy ilyen szépen fogalmazzak, Carvajallal, illetve Camavingával, azt hiszem, hogy itt a sor legelején, aztán a második félidőben azért a Real Madrid akarat érvényesült leginkább, de akkor menjünk vissza a legelejére. Megijedtél-e volna, hogyha Carlo Ancelotti vagy az első 20 percet elnézve?
Hát, ha Koppányi Gergely vagyok, akkor megijedek, mert én aggódós és parázós vagyok minden szituációban. De ha Carlo Ancelotti lennék, akkor tudnám azt, hogy itt nem kell betolni. És azt is láttam egyébként, hogy a kispad mellől ezt teljes nyugalommal figyelték azt, amit valószínűleg elvártak. Tehát a Real Madrid Carlo Ancelotti irányítása alatt hazai pályán is egész nyugodtan és magabiztosan áll visszavédekezni, tehát hogy elmúltak már azok az idők, amikor a 2010-es évek elején ez egy szörnyű terrorcselekmény volt a Bernabeu-ban beállni, bunkerezni és várni a kontra lehetőségekre. Ez tulajdonképpen pláne egy ilyen ellenféllel szemben szerintem egy teljesen logikus meccsterv, várva a lehetőségekre, amikből igazából 2-3 talán a félidőben volt is. Rögtön ugye úgy kezdődött a második-harmadik percben, hogy egy ilyen sarkazással tarkított kontrát majdnem végig tudott ugye vinni a bal oldalon a Real Madrid. Eleve ugye Camavinga a bal hátvédként kényszerpozícióban van, nem véletlen, hogy a City nagyon ezt próbálta támadni, és aztán hát végül a gól is ebből született, hogy abból az oldalon végig tudtak menni egy gyors ellentámadással. Tehát a kérdésedre válaszolva, szerintem pontosan az történt az első fél időben, amit Ancelotti eltervezett, és még a gólok száma is aránya is úgy fejeződött be a fél időben, ahogy azt nagyjából optimálisnak elképzelték.
Hogyha valaki felém tenné fel azt a kérdést, hogy vajon itt melyik edzőnek az akarata érvényesült nagyobb százalékban, akkor én ebben nagyon nagy bajban lennék, mert amellett, hogy abszolút tudom osztani, amit mondasz, hogy Ancelotti valószínűleg így képzelte el az első fél időt is, meg úgy összességében a meccset is, én azt sem tudnám mondani, hogy Guardiola nem így tervezte, ahogy ez így történt. Azért alapvetően a meccs nagy részében, főleg az első fél időben, ha van szótári, tankönyvi, meddő mezőnyfölény, akkor ez volt az, de azért mezőnyfölényben voltak, és mindentől kezdve kvázi náluk volt a kontroll, aztán abban majd belemeltünk a második fél időben, hogy a, vajon a cserék miért nem jöttek meg, hogy miért elégedett meg Guardiola ezzel, mert az idegenbeli meccsekhez azt gondolom, hogy tök máshogy áll hozzá, mint az ezt megelőző években. De még itt visszatérve akkor arra, amire már utaltam, hogy a helyzetecskék mellett rengeteg sok falt volt, meg a, mind a két csapatnak a játékosai nagyon sokszor rohantak oda a bíróhoz, és most nem akarom ezt hosszúra nyújtani, mert ne bírózzunk, inkább a focival foglalkozzunk, de volt-e itt szerinted olyan, ami rossz ítélet volt, vagy amiért sárgát kellett volna kiosztani?
Biztos lehet ilyet mondani, főleg az első fél időben, ami esetleg elmaradt, az, hogy a bíróhoz állandóan mentek reklamálni, az szerintem egy ilyen téttel bíró meccsen majdnem, hogy természetszerű. Igazából az volt a furcsa, hogy Vinicius az elmúlt hónapokhoz képest most, nyilván ez a hazai pálya miatt is, de talán visszafogottabb volt, meg nem ordított 2 centiről az arcába. Tehát foglalkozunk a focival, de a bíró és a játékvezet is a foci része. Én ugye spanyol bírókon szocializálódtam, tehát nekem mindig felüldülés, ha nem spanyol bíró munkáját látom, úgyhogy én ilyen borzalmasan nagy mérkőzést vagy párharcot eldöntő hibát nem is nagyon láttam tőle, megmondom őszintén.
Nem, az semmiféleképpen sem volt, és Stonesnak ugye a védő sorból való felhúzódásával az első fieldnek az első nagy részében, középen, hát a széltében meg hosszában is a pályának a közepén a Manchester City ember fölényben volt, és ezért volt a meddő mezőnyfölényüknek a nagy része itt az első játék részben. Aztán Viniciusnak meg Rodrigónak a behúzódásával ezt a Real Madrid azért ki tudta igazítani, és onnantól kezdődhettek el az első félidőnek a leginkább szerintem a második felében azok a kontrák, aminek a végén végül nyilvánvalóan egy brutálisan fergeteges egyéni megmozdulásnak a végén, de azért valamilyen szinten egy ilyen előre kitalált támadás eredményeképpen Vinicius megszerezte a vezetést.
Ez teljesen tudatos, és itt kell visszatérni Kamavingára bal hátvédként. Ugyanis szerintem Ancelotti ott nagyjából feladta, hogy ott védekezzen, nem véletlenül támadták ugye azt az oldalt az első félidőben, viszont Kamavinga azért labdafelhordásban, kontrák során passzjátékban gyakorlatilag plusz egy ember tud adni, és ezt már az elmúlt hetekben is láthattuk, hogy fél területbe belépkedve folyamatosan passz opció. Viszont ennek megvan az árnyoldala is, hogy egy picit szertelenebb, és saját térfélen több labda eladása is jelentkezett. Most picit előre rohantam ugye a City egyenlítő góljaig, de az látható, hogy a bal hátvéd szerepkört az Ancelotti és az ő tanítványa Zidán soha nem úgy képzelt el a Real Madridnál, hogy ott egy az egyben vagy helyezkedésben egy nagyon magabiztos védő legyen, hanem hogy minél inkább tudja kontrák során, vagy gyors ellentámadások során segíteni a támadásokat. De Kamavinga ezen a poszton azért mégsem az a típus, vagy ez a profil, mint Marcelo, aki ugye korán bekanyarította mindig CR fejére. Kamavinga inkább lapos passzokkal operál, és Vinicius is köztelévő passzkapcsolat, az meg tényleg tökéletesen működik. És az első gól is azért ennek a következménye is volt.
Nagyjából ezzel lehetett utána elvonulni a szünetre, és amikor a második féldő megkezdődött, akkor azért ott nagyon gyorsan látszódott, hogy a Real Madrid szeretné, hogyha adott esetben sikerül, akkor növelni az előnyét, mert a második játékrésznek az első fele, az maximálisan szerintem az ő elképzeléseiknek megfelelően alakult. Idén a Manchester City ugyanúgy, ahogy azt már a legelején mondtad a Real Madriddal kapcsolatban, a City is átment azon a folyamaton, hogy most már nem igazán zavarja őket, hogyha védekezni kell, és meg is van erre a játékos anyaga a védők tekintetében Guardiolának, úgyhogy emiatt zavarba nem jöttek, de azért azok miatt az elképesztő random és kiszámíthatatlan játékos keresztbe mozgások, meg egymás mozgásának a leolvasásából, ami a Real Madridot Ancelotti meg Zidane alatt is folyamatosan jellemzi. Ebből azért bőven volt olyan egy-egy szituáció, ahol, hogyha valaki nem ugrik be, valaki nem tud tisztázni, akkor abból nagyon nagy baj lehetett volna ott a City-nek a saját 16-osán belül.
Én is így láttam, tehát hogy ez egy abszolút tudatos visszaállás volt. Nem véletlenül változik ekkorát, vagy nem véletlenül fordul ekkorát a meccsképe egy 15 perces szünet után. Ebben biztos, hogy nagyon nagy tudatosság van, és nem az emóciók viszik hátrébb a játékosokat a saját kapujukhoz. Én azt próbálom belegondolni, aztán lehet nem biztos, hogy jól, hogy nem akart több ilyen könnyen felhordott kontrát végignézni Guardiola, mert abból tényleg nagyon-nagyon gólveszélyes a Madrid az egész szezonban, meg az elmúlt idényekben. Hozzátéve, hogy a Vinicius-Walker párharc az szerintem elég egy oldalúra sikerült, és szerintem nem volt sokkal kevésbé megverve Walker, mint Moncayola mondjuk a spanyol kupa döntőn, ami tényleg egy brutális vérengzés volt. Igen, kisebb szerencsével tényleg megszerezhette volna a Madrid a második gólt, de azért mindezzel együtt is az is várható volt, hogy nem fogja így azért végig mozizni, főleg gólhátrányban ezt a meccset Guardiola és a City.
Igen, a Walkerhez még annyi csak visszamenőleg, hogy szerintem ő neki mostanra egy picit már ilyen fals státusza van, és a mai napig mindenki úgy kezeli őt, mintha tényleg kifutna a világból, és bárki jön vele szemben, azt egyszerűen fizikailag is, meg sebességben is fel tudja venni vele a versenyt, és ez azért mostanra már nincsen így. A ellenfelek túlnyomó többségével még a mai napig megcsinálja ezt. Vinicius Juniorral szemben szerintem már ez abszolút nincsen így, és valószínű, hogy bár ez aztán tényleg kötszurkálás, biztonságosabb lett volna az oldal, hogyha Akanjiot játszhat, mint ahogy alapvetően szerintem nulla sérülés esetében feltette volna a kezdőjét Guardiola, és aki játszhat, ő most nem volt, majd meglátjuk, hogy a visszavágón 8 nap múlva lesz-e, úgyhogy így Walkernek kellett megoldani a feladatot. A City szempontjából az a lényeg, hogy ebből olyan hatalmas hátrány nem jött ki, semmilyen hátrány nem jött ki, mert miután Vinicius Junior a 16-osnak a sarkáról, vagy hát nem pont a sarkáról, de az előteréből kilőtte a pipát, utána De Bruyne is megfogta, és az jutott eszembe, hogy Courtois-val ő nekik van ilyen személyes összefonódásuk, és kicsit olyan volt annál a támadásra, mint hogyha haragudott volna rá, és haragudna azóta, és amilyen erővel csak tudta, jól megrúgta a labdát, és így egyenlített végül a Manchester City.
Na de várj, előtte 5 perccel meg szétrúgta a jobb kezét. Tehát vissza is hajlott Courtois-nak, ugye az egyik, talán az első igazán olyan tiszta gólhelyzeténél a Citynek, amikor be tudtak kerülni Madrid védői mögé. Nyilván az első félidőben nem is volt ekkora terület, hogy mondjuk egy ilyen zicsert ki tudjanak alakítani, de nekem is ott is elég mérgesnek.
Igen, nagyon furcsa abba belegondolni, amit mondtál, hogy tényleg előfordult, a Pep Guardiola úgy küldte ki a csapatát a fél idő után, hogy kevesebb labdabirtoklást, meg kevesebb labdatartást igényelt tőlük, hogy ezáltal egy picit megnyissák a pályát, és ne ez a labdatoszogatás legyen, amivel kiteszik saját magukat a kontrák veszélyének, de abszolút előfordulhat, hogy így történhetett, és igazándiból taktikailag, főleg úgy, hogy Guardiola nem is cserélt, és Ancelotti is nagyon későn nyúlt csak bele a meccsbe, de az is már inkább csak az utolsó általa talán leginkább fáradtnak talált játékosoknak a lecserélgetése céljából történt, de hogy taktikailag nem volt tulajdonképpen nagy változtatás, és így is ott, amikor a Real Madrid már megunta, és azt mondták, hogy 25 perc után, hogyha most már eddig támadtuk, akkor inkább mi is megpróbálunk picit visszahúzódni, meg van az egy gólos előny, és akkor nagyjából itt ennek az átmenetében voltak ezek a helyzetek, hogy a City előtt volt is terület, de ők sem voltak brutális dominanciában, és a Real Madrid sem tolta föl saját magát nagyon magasra, de már elkezdett visszábbállni. Úgyhogy még egy visszautalás, amit még az elején mondtam, hogy a Lipcse ellen is csak ugyanígy történt már az idei kiírásban, és a tavalyi BL kiesése szakaszban is így volt, hogy igazándiból Guardiolát nem zavarja, hogyha idegenben nem döntik el a párharcokat. És hogyha egy döntetlennel vonulnak el, és döntetlennel mennek az Etihadba, akkor az néki általában elegendő, amiben mondjuk abból a szempontból belegondolni, hogy mekkora különbség lesz a Bernabeu-nak a hangulata, meg a Bernabeu által támasztott nyomás per támogatás és az Etihadban lévő között, az egy picit fura, de ez egészen eddig azért általában bejött neki.
Szerintem ez az a sakkozás, amikor egyáltalán nem mehet biztosra, meg nem lehet igazából elégedett, meg elégedetlen sem ezzel a döntetlennel Guardiola. Tulajdonképpen egy héttel eltolták ezt az előrehozott döntőnek titulált párharcot. Azt, hogy miért nem cserélt bele esetleg korábban Ancelotti, én megmondom őszintén, egy poszton vártam picit hamarabb változtatást, és az a belső középpálya volt. Az első fél időben azért nem csak Valverde jeleskedett a védekezésben, hanem Kroosznak is és Modricnak is kifejezetten jó és dinamikus labdaszerzései voltak. Kroosznak több olyan belépője is volt, ami az ő profiljához vagy személyiségéhez képest kicsit ilyen agresszívebbnek tűnt. Én oda Tchouaménit egy picit hamarabb vártam, de igazából nem tűnt úgy mondjuk a 60. perc körül, hogy akár Modric, akár Kroos nagyon elfáradt volna, tehát ilyen szempontból végül is magyarázható az, hogy csak a 84. percben jött Tchouamén.
Az, hogy Luka Modric még mindig nem fárad el, és ebben a kiírásban is ennyire kulcsfontosságú volt, ezt még itt a lassan a végéhez közeledve muszáj vagyunk megénekelni, mert őre még itt személyét tekintve nem tértünk ki. Tehát az, hogy gyakorlatilag amennyire én olvastam, meg amennyire láttam, azért a sajtó úgy kezelte, hogy ő neki a sérülése okozta fizikai állapot, miatt valószínűbb, hogy nem fog játszani, ehhez képest végigroboltolta majdnem az egészet, és a kontra előtt az ő kis flick-flakjából tudott lefordulni a Real Madrid, meg az, amit most már folyamatosan tényleg nem akarom 100 milliószorra is kimondani, meg kiegészíteni azt, hogy ő mennyire 12. játékos tudja jelenteni labda nélkül, meg labdával is a Real Madridnak az építkezése vagy a rombolása közepette, az valami egészen döbbenetes.
Őrületes, ez tényleg, és nem csak az életkora miatt, hanem az általában említett sérülés miatt is, amit egyébként nem Madridban kezeltek ki, hanem Belgrádba utazott egy specialistához, hogy ő kezelje ki ezt a sérülését, és ahhoz képest meg ilyen teljesítmény, meg ennyi futómennyiséget még bele tud pakolni 700 éves korában, egészen elképesztő, mint ahogy az is, hogy mondjuk az is korát meghazudtoló volt, ugye, ahogy pár körrel ezelőtt a Liverpool ellen, azt hiszem, Ajcsetics-et gyakorlatilag lerázta magáról, mint kutya a vizet, és akkor elképesztő sprintet vágott ki. Ezt ilyen korban azért nagyon nem szokták már csinálni.
Nem, egyáltalán nem szokták, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ő rá számíthat majd a Real Madrid maga biztosan a visszavágón is. Gyanítom, hogy hétvégén majd ő rá egy pihenő vár, és hát nem túl meglepő módon most már ránk kettünkre is lassan egy pihenő vár, mert hogy ennyi volt a mai bajnokok rizsája, úgyhogy a Real Madrid és a Manchester City, ahogy Geri mondta, eldolta egy héttel azt, hogy ki fog bejutni a bajnokok ligája fináléjába, hogy a Milán és az Inter közül ki fog bejutni, és hogy ők közelebb jutnak-e az első meccset követően, azt majd holnap természetesen ugyanúgy, ahogy azt megszokhattátok, kibeszéljük. Azt én, ahogy szoktam, nem fogom elárulni megint csak, hogy ki lesz majd egyik szereplőt sem a holnapi napon, úgyhogy kérlek, hallgassátok. Ehhez a mindenféle podcast hallgatós felületeinken kövessetek be minket, mert a bajnokok rizsája BL kibeszélők csak itt hallgathatóak, illetve még egy apróság, aztán már tényleg jó éjszakát kívánunk, hogy ismét van a Kazinci esével egy szó, amire keressük a magyar megfelelőt, ez aktuálisan éppen a box-to-box középpályás, úgyhogy majd fogunk írni posztot, és kérlek, lőjetek be alá minél több menő, kreatív és jó magyarosítást. Geri, téged is.
Dobosztól dobozik.
Dobosztól dobozik középpályás?
Igazi hunglis megfelelő.
A Krisznek volt a legutóbbi adásban egy gályázó, meg Ákosnak is mindenféle egészen költői és irodalmi megoldása, úgyhogy szerintem ez sem áll nagyon messze ezektől, simán lehet, hogy valakinek megtetszik. Ha megbeszavazzátok, akkor lehet innentől doboztól dobozik középpályás, és beleépítjük a
Uramisten, nehogy bárki erre szavazzon.
Jó, akkor én most már kifejezetten ezt a kampányt fogom nyomni, hogy legyen a doboztól dobozik. Na, de tényleg nem akarom tovább szaporítani a szót, hogyha valaki holnap reggel hallgatja, vagyis hát akkor neki már ma reggel, akkor ő neki szép napot kívánunk, aki meg még ma este rászánta az idejét, annak jó éjszakát és szép álmokat.
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.